Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai versenyképesség súlyos hanyatláson megy keresztül. Ha bizonyos döntéseket nem hozunk meg, az EU versenyképessége az Egyesült Államokkal és Kínával szemben megállíthatatlanul visszaesik, közölte Orbán Viktor, miután a luxemburgi kormányfővel tárgyalt. A magyar miniszterelnök a két ország diplomáciai kapcsolat felvételének 100 éves évfordulója alkalmából Budapestre hívta Luc Friedent, bemutatta a Magyar Uniós Elnökség által kidolgozott versenyképességi paktum tervét, amelyet novemberben az összes uniós országgal szeretne megvitatni és elfogadtatni. A két kormányfő között egyetértés mutatkozott az EU nyugat-balkáni bővítésének szükségessége kapcsán is. Orbán Viktor előzőleg a Karmelita Kolostorban tárgyalt Milorad Dodikkal, a bosznia-hercegovinai szerb köztársaság elnökével is, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Ezzel kapcsolatban a külgazdasági és külügyminiszter elmondta, Magyarország a felelős szomszédságpolitika keretében kiveszi a részét a Nyugat-Balkán stabilizálásából és fejlesztéséből. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hazánk egyik legfontosabb célja az Európai Unió soros elnökeként a bővítési folyamat felgyorsítása a Nyugat-Balkán irányában. Németország szétveri a schengeni rendszert, először azzal, hogy nem engedte megfelelően védeni a külső határokat, aztán azzal, hogy most visszaállítják a belső határellenőrzést, hangzott el a kormányinfón. Örömteli, hogy felismerték a migrációs veszélyt, de sajnos ezeknek a döntéseknek jelentős negatív hatása lesz az Európai Unió gazdaságára, fejtette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, a heti kormányülésen mandátumot adtak Bóka János miniszternek az Európai Bizottsággal való tárgyalása a migrációról szóló bírság kapcsán. 2015-ben Magyarország elsőként szólalt fel a külső határok védelmének fontossága mellett, emlékeztetett. Elhangzott, a kormány tárgyalt a jövő évi költségvetés célkitűzéseiről, a minimálbért a bruttó átlagbérhez köthetik 2025-től. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tárgyal a munkaadókkal és a munkavállalókkal, hogy minél nagyobb béremelés legyen, amiről tehát nem a kormány dönt. A magyar munkavállalók számára alapvető érdek a minimál béremelés, mondta Gulyás Gergely. Hozzátéve az általában jelentős hatással bír azok számára is, akik nem minimálbérből vagy garantált bérminimumból élnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, október végéig döntenek a szakmunkás hitelről is. A cél, hogy egyszerűen és gyorsan jussanak hitelhez azok, akik 18 éves koruktól dolgoznak, így diákhitelre nem jogosultak. Szó volt arról is, egyelőre nincs döntés a jegybank következő elnökének személyéről. 84 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások az utóbbi hetekben, mondta el a kormány szóvivő. Vitályos Eszter az elvégzett munkák között megemlítette a 25-ös főút Eger és Szarvaskő közötti, valamint a 2506-os Szilvásárad felé vezető út teljes körű felújítását is. Magyarország versenyjogot sértett az árstop bevezetésével. Ellentétes az uniós joggal az a magyar szabályozás, amely arra kötelezte a kereskedőt, hogy bizonyos termékeket meghatározott áron és előre meghatározott mennyiségben árusítson, olvasható az Európai Unió bíróságának ítéletében. A Spar áruházlánc perelte a kormányt, amelynek így nem kell megfizetnie a 2023-ban ezért kiszabott büntetést, hangzott el a kormányinfón. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter reagálásában leszögezte, a bíróság a családok helyett az árdrágító és profithajház multik oldalára állt, amelyek profitészségüket a magyar kormány ellen vívott folyamatos harccal próbálják elfedni. A nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta a Revolut bank prominenseit. Nagy Márton a találkozón kiemelte, a digitális gazdaság mára a teljes GDP legalább 25%-át adja, a fejlett technológiák használata pedig a gazdaságok legfontosabb kitörési pontjává vált. Hangsúlyozta, a Revoluttól is elvárja, hogy átlátható, transzparens módon a jogszabályokat betartva működjön, és maradéktalanul megfizesse a rá vonatkozó adókat. Megszerezheti a magyar állam a Strabag tulajdoni részesedését a Győr-Sopron-Ébenfurti vasút ZRT-ben, jelentette be közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János közölte, a magyar tulajdonos jogainak helyreállítás elől az utolsó akadály is elhárult azzal, hogy az osztrák versenyhatóság is engedélyt adott az ügylethez. Emlékeztetett, a Gyesefben már eddig is többségi magyar tulajdoni arány volt, ám megfogalmazása szerint a szocialista kormányok olyan előnytelen, már-már hazárulással felérő szerződést kötöttek az osztrákokkal, ami indokolatlan hátrányt okozott a magyar félnek. Végül az időjárásról. Nagy részt borult lesz az ég a folytatásban, kiadós eső érkezik, sokfelé a szél is felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A Mentor Doktor, az Aktív Életért Alapítvány egy különleges programot szervezett a halmozottan sérült gyermekeket nevelő szülők számára a Bükki Nemzeti Parkban, a nemrég újra nyitott Szent István Barlang fekete termében. Az esemény célja az volt, hogy a szülők egy napra kiszakadhassanak a mindennapokból és egy támogató közösségben töltessenek el időt, ahol megoszthatják egymással tapasztalataikat, gondjaikat és örömeiket. Összeállítással készültem Önöknek erről a napról. Tartsanak velünk, érdemes! Összeállításunk elején Polgár Anasztáziát, barlang vezetőt, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság munkatársát idézzük.
Nagyon örömünkre szolgál, hogy egy ilyen rendezvény és megrendezésre kerül itt a barlanghoz kapcsolódóan. Egy picit talán az előzményekről annyit említenék, hogy a barlangnak a fekete terme a 92-ben megkapta a gyógybarlang minősítést. Jóval korábban már a 30-as évektől elkezdtek foglalkozni a barlang klimatológiájával, és 92-ben, amikor ezt a minősítést megkapta, onnantól kezdve két miskolci kórház részvételével elkezdődtek a barlangterápiák a barlangban. Ezek kimondottan légúti betegeknek szóló terápiák voltak, az ő segítésüket szolgálta. De nem csak klimatológiailag, azt tudjuk, hogy a barlangban teljesen pormentes, pollenmentes a levegő, nagyon magas a páratartalom, kalcium, magnézium, ion van a levegőben, tehát ezek mind segítenek a légúti betegségeken. De egy nagyon fontos összetevője még ezeknek a barlangterápiáknak, ami szintén segített a betegeknek, az, hogy egy teljesen stresszmentes környezetben tudtak a betegek pihenni, és tudták ezt a jó levegőt szívni. 2020-ban sajnos a COVID megjelentével be kellett, hogy zárjuk, és azóta nem sikerült újraindítani, és ebben az évben tavasszal, ugye ez nagy szívfájdalmunk volt, hogy ezek nem tudtak, ezek a barlangterápiák tovább folytatódni, és az év tavasszal pályázatot hirdettünk, hogy keressünk egy olyan partnert, aki segít nekünk ezekben a programokban, ezekben a barlangterápiákban, mint szervező részt venni, mert hogy nekünk nincs meg hozzá sem a szakmai kapacitásunk, sem a létszámkapacitásunk, úgyhogy nagyon örültünk, mikor a Mentor Doktor Alapítvány ezt elvállalta, és bízunk benne, hogy ehhez hasonló és sok változatos programot fognak még hozni nekünk a barlangba.
Az elmúlt percekben Polgár Anasztáziát, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság munkatársát, barlangvezetőt hallották. Most dr. Gellér László professzor, a Városmajori Klinika elektrofiziológiai részlegének vezetője, a Magyar Kardiológiai Társaság leendő elnöke, a Mentor Doktor, az Aktív Életért Alapítvány alapítója beszél.
Most itt elsőben magánemberként vagyok jelen, és magánemberként megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek először is. Másodszor, ugye amikor az egész dologot, hát Kunyé Viktória, aki ugye behozta ezt eleve a problémakört, kvázi láthatóvá tette a problémakört, ami létezett, illetve láthatóvá tette ugye a hátrányos helyzet, többszörösen hátrányos helyzetű embertársainkkal foglalkozók, illetve hát szüleinek a problémakörét, ugye akkor nyilván ez egy olyan cél, ami tulajdonképpen mi köszönettel tartozunk, mert hogy olyan emberek körébe lehetünk, akik nekünk adnak erőt. Tehát önök adnak nekünk ugye ezáltal, amit mi nagyon szépen köszönünk, és tulajdonképpen azt szeretném ezzel kifejezni, pusztán, hogy mi ezt ezzel tudjuk meghálálni, vagy ilyesmikkel tudjuk meghálálni, mert ugye nyilván mint orvosnak, és mind aki az invazív ellátásban ugye a primár prevenciótól szekunder, és hát ugye a mentor-doktor alapítványon keresztül tercier prevención is, ennek a probléma köreit több szempontból látó valaki, és több sorsot követő, illetve sorsok változását követő valaki látom, hogy mekkora jelentőségű problémakörről beszélünk, illetve az az erő, ami ugye akár megbetegedő vagy megbetegedett, akár pedig hát eleve hátrányos helyzettel induló embertársnak a kezelése, utánkövetése, gondozása jelent. Ez egy olyan dolog, amihez erő kell, és önök ezt az erőt képviselik, és azt gondolom, hogy ezt sugározni kell, és köszönöm, hogy ezt sugározzák, és ha ezt ilyen módon megköszönhetjük, az megtiszteltetés a számunkra.
Dr. Gellér László professzort, a mentor doktor, az Aktív Életért Alapítvány alapítóját hallották. Most Török Zsizelt, az alapítvány elnökét idézzük.
Nagyon örülök, hogy ma összejött ez a nap, és sikerült így egybe gyűlnünk, és ilyen szép számmal sikerült megjelenni, és nagyon örülünk neki, hogy egy ilyen reményeink szerint izgalmas napot sikerül összeállítani. Mi azt tudjuk a Mentor Doktor Alapítványnál, hogy amikor egy betegség bekerül egy családba, egy családnak az életébe, akkor abban a pillanatban egy feladat is adódik, mert legyen az egy átmeneti betegség, legyen az egy krónikus betegség, legyen az egy olyan betegség, ami örök életre belünk a családdal marad, ott bizony megküzdési technikákat kell kialakítani, átalakul az egész családnak az élete, és alkalmazkodni kell ehhez. Ez borzasztó terhet is jelent, és azon kívül, hogy nyilvánvalóan anyagiakra is szükségük van azoknak a családoknak, akik ilyen problémákkal meg kell, hogy küzdjenek, azon kívül szükség van olyan támogatásra és olyan segítségre is, ami a kikapcsolódásra adja meg a lehetőséget, de akár arra is gondolhatunk, hogy egy étkezési tanácsadás, egy lelki segítség, legyen hova fordulni, és ezt az önök közössége például remekül prezentálja, hogy egymásra is tudnak számítani és összetartanak. Mi ebben szeretnénk segíteni, és azért alakítottuk ki ezt a napot így, hogy egy kis lelki segítséget is adjunk a meseterápián keresztül, és hogy egy kézműves foglalkozással a kikapcsolódást biztosítsuk, hogy egy picit hozzájáruljunk ahhoz, hogy legalább a mai napra könnyebb legyen az életük, és nagyon remélem, hogy tényleg jól fogják magukat érezni. Köszönöm szépen, hogy itt vannak.
Török Zsizelt, a mentor doktor, az Aktív Életért Alapítvány elnökét hallották. A folytatásban Domán Zoltán, a Halmozottan Sérültek Heves Vármegyei Szülőközösségének vezetője beszél.
Én hát először is szeretném megköszönni az alapítványnak, hogy ezt a napot így lehetővé teszik számunkra. Aztán szeretném megköszönni a szülőtársaimnak, hogy eljöttek és eljöttetek, és nagyon remélem azt, hogy egy nagyon tartalmas és hosszú távú együttműködés előtt is állunk. Én remélem azt, hogy ez nem csak egy alkalom lesz, hanem remélem azt, hogy nagyon hosszabb távú. Az Egyesületről néhány mondatot szeretnék mondani. 2005-ben hoztuk létre, 14-en érintett szülők mindannyian, 14 alapító taggal, akik mindannyian családban neveltünk súlyosan halmozottan fogyatékos gyermeket, illetve volt olyan, vagy van olyan család közöttünk, ahol többet is, tehát 2 gyermekkel is megáldott őket a Jóisten. Mi egy nagyon-nagyon összetartó, összefogó kis közösségé kovácsolódtunk ez alatt az idő alatt. Jövőre leszünk 20 évesek, tehát már most közel 20 éve együtt vagyunk. Jóban, rosszban lehet ezt mondani, és számíthatunk is egymásra, és ez nekünk nagyon-nagyon sokat jelent, nagyon sokat tudunk egymásnak adni. Hogy csak egy példát említsek, ugye a saját tapasztalatainknak a megosztása, amikor valaki mondjuk akár egy orvosi kezelést, vagy egy gyógyászati segédeszközt kipróbál, és az bevált, vagy nagy Isten nem vált be, akkor ezeket az információkat egymással megosztva rengeteg időt, rengeteg energiát tudunk egymásnak spórolni. Aztán az Egyesületünk szervez éppen ezek miatt több olyan programot is, ahol találkozási lehetőség van. Hát a legnagyobb szüksége a családoknak egyébként, én úgy ítélem meg, hogy a legnagyobb szüksége a közösségre van, arra, hogy tartozhassunk valahová mi is, hogy ne érezzük magunkat kirekesztve a társadalomban. magunkból, hanem hogy mi is egy közösségnek a részesei vagyunk, és a társadalomnak a részesei vagyunk. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a sérült családtagjainkról gondoskodunk, és nagyon-nagyon sok szeretet van közöttünk, meg egymás iránt is, meg úgy a családok iránt is, ezt remélem, hogy kifelé is látszódik. És még annyit szeretnék csak elmondani, hogy sajnos nálunk vannak olyan családok is, akik a gyermekeiket nem tudják elvinni, tehát van több olyan család is, ahol évek óta nem tudják a gyermeket kihozni, de meg van olyan család is közöttünk, ahol már a gyermeket esetleg elveszítették, de mi nem engedjük el egymás kezét, mi ugyanúgy ragaszkodunk egymáshoz ezekben az élethelyzetekben is.
Az elmúlt percekben Domán Zoltánt, a halmozottan sérültek Hevesvár megyei szülőközösségének vezetőjét hallották. A folytatásban Török Zsizelt, a mentor doktor az Aktív Életért Alapítvány elnökét kérdezem.
Miről is szól ez a mai alkalom? Szeretettel köszöntöm.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát a mai napot annak szenteltük, vagy azért szerettük volna megszervezni, hogy azok, akik beteg gyerekeket nevelnek, azoknak a szülőknek legyen egy ilyen kikapcsolódó napjuk, amikor egy picit könnyítünk a terheiken, amiket minden nap viselnek. Szeretnénk, ha ma örömmel itt lennének, és jól éreznék magukat.
Kiket hívtak meg, tehát honnan hívták a szülőket?
Eger környékéről, ők egy összeszakott csoport, és hát úgy is kerestük fel őket, hogy ne egyesével kelljen megkeresni, hanem nyilván nekünk is egyszerűbb egy már meglévő szervezethez kapcsolódni, és nekik kínáltuk fel ezt a lehetőséget, és ők meg örömmel elfogadták, és ennek mi is nagyon örültünk.
Kiket hívtak még meg előadóként a sajtótájékoztatóra?
Az alapítványnak az elnökeit, illetve az alapítványnak az alapítóit, bocsánat. Igazából a Nemzeti Parktól itt lesz a barlangokért felelős vezető, Polgár Anasztázia, és hát gyakorlatilag igazából mi leszünk azok, akik így előadunk. Elmondjuk, hogy miért örülünk nekik, meg miért jó ez a nap.
Varázslatos helyszínen lesz a program.
Igen. Pont beszéltük, hogy kiszálltunk az autóból, és az az első élménye az embernek, hogy ó, de jó ez a friss levegő, és gyönyörű a környék, és mi is nagyon szeretünk itt lenni. Hát magában már az is egy kikapcsolódás a szülőknek a mindennapokból, hogy a szép környezet, a jó levegő.
Utána pedig egy barlangba megyünk.
Így van, a barlangban lesz egy különleges terápia a szülőknek, illetve hát ez egy bevezető lesz egy terápiába, egy ízelítő, amit úgy hívnak, hogy meseterápia. És a meseterápiának az az érdekessége, hogy azt gondolják, hogy a mesék gyerekeknek való, de nem. lényegében és először valamikor még az ősidőkben a mesék az igazából a felnőtteknek szóltak, és az a tábor körül a beszélgetések, ami integrált egy csoportot, és azt mondta el, hogy mi a jó és mi a rossz között a különbség, az, hogy igazította a társadalommal résztvevő szereplőket ahhoz, hogy hogyan küzdjenek meg bizonyos dolgokkal, elmesélte, hogy mik történtek már egy törzs életébe, hogyan sikerült azon felülkerekedni, hogyan lettek sikeresek, hiszen életben vannak, és ezt a terápiás jelleget használja ki a meseterápia, hogy végigvezeti a szülőket azokon a megküzdési problémákon, amik az életükbe felmerültek, és hát a mesékben tudjuk, hogy mindig a jó győz, felülkerekedik a legkisebb, a leggyengébb, az, aki rászorul, és minden jól alakul a végére, ezért jó a meseterápia, és felnőtteknek szól.
Beszéljünk az alapítvány múltjáról és jelenéről, mivel foglalkozik, bár beszédes a cím, a név.
Mentor doktor az Aktív Életért Alapítvány, ez a teljes nevünk, egyébként mentor doktor a alapítványa rövidített, és mi szekunder-terciál prevencióval foglalkozunk, ami így a világon valószínűleg nem sok mindenkinek mond valamit. A szekunder prevenció az azt jelenti, hogy már valakinek van valamilyen betegsége. Tehát ez lehet egy hátfájás, egy magas vérnyomás, nem kell tragikus dolgokra gondolni, de lehet egy cukorbetegség is. Illetve a terciál prevenció az pedig nagyobb betegségek utáni megküzdést jelent, tehát azt jelenti a preventív része ennek a történetnek, hogy ne engedjük, hogy visszaessen, és lehetőleg valamilyen javulást idézzen elő az életébe az a preventív tevékenység, és mi ebben segítünk. A terciál prevenciónál mondjuk egy szívinfarktus után, vagy pedig olyankor beszélünk terciál prevencióról, amikor esetleg valakinek mondjuk rákbetegsége van, és olyankor is szükség van arra, hogy valamilyen közösségbe tartozzon, hogy el tudjon menni egy programra, sétálni, akár úszni, hogyha olyan a betegsége, hogy el tud vele menni úszni. Dietetikai tanácsadást adunk, lelki segítséget, mint például a meseterápia, de lesz olyan foglalkozásunk is, hogy például piano chill, ami ugye zongorás relaxáció lesz, de ez a fantázia neve, és ez pszichológus fogja vezetni. Úgyhogy mi ilyen holisztikus megközelítéssel szeretnénk segíteni azoknak, akiknek már kialakult valamilyen betegsége. Egyébként prevencióval annyi mindenki foglalkozik, de a társadalom túlnyomó többségében már van valamilyen betegsége az embereknek, amire szeretnének megoldást találni, és azzal együtt kikapcsolódni.
Területileg hol dolgoznak?
Hát területileg most elsősorban itt működünk, egyébként Sarudi bejegyzésű az alapítványunk, de Budapesten is dolgozunk, és hát azon kívül, hogy itt Lilafüreden, a Szent István barlangban, a Fekete teremben szervezzük a programokat, Budapesten is tervezünk majd tevékenykedni.
Gyermekükkel együtt érkeztek a szülők?
Kevés szülő jött gyermekkel, nyilván akik nem tudták megoldani az elhelyezést, ez most a szülőkről szól, és pont arról egy kicsit ki tudjanak kapcsolódni.
Ez a barlang, ez rendszeres helyszín?
Igen, ez a barlang rendszeres helyszín. Volt egy kiírt pályázat a Bükki Nemzeti Parknak, hogy ki fogja üzemeltetni a Szent István barlang fekete termét, ami egy gyógybarlang. Ilyen gyógy minősítése van a barlangnak, és nagyon sokáig a Miskolci Kórházból a tüdőrehabilitációs betegek jártak ide, meg az Edelényi Kórházból, és ez társadalombiztosítás által finanszírozott volt. Ez a társadalombiztosítás megszűnt, illetve a Covid alatt, amikor leállt a barlangnak a látogatása, utána nem indult újra a finanszírozás, és akkor írta ki a Nemzeti Park a pályázatot, hogy ki lesz az, aki üzemelteti. És olyat kerestek, aki egy kicsit ért a turisztikához is, akinek megvan az orvosi háttere, hogy tudja kezelni megfelelően a felmerülő problémákat, akinek van sajtósa is, hogy tudjunk kommunikálni ugye a sajtóval, és hát az alapítványunknál szerencsés csillagzat alatt minden együtt volt, és így mi nyertük el ezt a üzemeltetési lehetőséget, és most az a feladatunk, hogy betöltsük a barlangot mindenféle programmal.
Mondjunk elérhetőségeket.
Elérhetőségünk a leginkább a honlapunkon lehet, ez a www.mentordoktor.hu, és ott folyamatosan frissítjük a programjainkat, a honlapunkon megtalálható telefon és e-mailes elérhetőség is, és szeretettel várjuk az érdeklődőket, sőt, az ötletadókat is.
Önkénteseket? Dolgoznak önkéntesek?
Igen, dolgoznak önkéntesek, őket még szerényebb számba, de nagyon tervezzük, hogy kiterjesztjük a működésünket, mert egyelőre nagyon fiatal alapítvány vagyunk, mi előző év decemberben alakultunk meg.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.
Török Zsizelt, a mentor doktor az Aktív Életért Alapítvány elnökét hallották. Dr. Gellér Lászlóval beszélgetek, a Mentor Doktor egyik alapítójával, Dr. Elval. Miért érezte fontosnak ezt az ügyet?
Hát ez az ügy, azt gondolom, hogy hát rendkívül szíven ütött. Ugye én invazív kardiológus vagyok, és nagyon sok olyan helyzetben volt szerencsém már ugye részt venni, amikor ugye életeket mentettünk, vagy adott esetben életeket vesztettünk el, és nyilván látja azt az ember, amikor egy infarktus kapcsán valaki ugye adott esetben egész életére megváltoztatja ugye ez a dolog az életét. És ugye amikor a kuratórium egyik tagja, Kunyi Viktória, ezt a problémakört fogalmazunk úgy, hogy láthatóvá tette, vagy jobban láthatóvá tette, mert ugye a problémakör az létezik, tehát létezik a többszörösen sérült embertársainkkal foglalkozó szülőknek a közössége, és ugye ez egy olyan tulajdonképpen helyzet, ami nyilván azoknak a családnak az életét egy meghatároz, rendkívül módon meghatároz, és egy teljesen más helyzetet hoz létre, és talán nem is mindig tudjuk elképzelni, hogy milyen nehézségekkel küzdenek meg nap, mint nap, és ahogy itt a bevezetőmben mondtam, illetve hogy ugye azt gondolom, hogy az az erő, ami folyamatosan nap, mint nap szükséges egy ilyen élethelyzet kezeléséhez, az számunkra csak példa lehet. Csak példa lehet, és azt gondolom, hogy megtiszteltetés az, hogyha olyan emberekkel, akikből ez az erő sugárzik, és akik maguktól, tehát a létezésükkel, a mindennapjaikkal sugároznak egy ilyen erőt, egyáltalán kapcsolatba kerülhetünk, és ha bármit kvázi megköszönhetjük nekik ezt a fajta erőkisugárzást, amivel ők sugárzik, például azáltal, hogy valamilyen programot szervezünk nekik, ez azt gondolom, hogy ennél jobb cél, és ennél egyébként ennél minimálisabb, hogy is fogalmazzak, visszatükrözése ennek az erőnek, el se képzelhető. Tehát számomra megtiszteltetés az, hogy itt lehetek, megtiszteltetés az, hogy egyáltalán kapcsolatba kerülhetek, és hogyha ez tényleg valamilyen feltöltődéshez vezet, akkor ez egy olyan szituáció, ahol egy pici, nyilván az ember valamiféle öröm tölti el, hogyha a másik ember, aki mondom számára erőt sugároz, az talán örül.
Ön szerint mik a legnagyobb kihívások egy halmozottan hátrányos gyermek nevelésében?
Hát nyilván a mindennapok kihívásai, nyilván ez tehát ezt páciense válogatja, tehát különböző kihívásokkal küzd az, aki mentális, vagy ahol mentális problémák is vannak a háttérben, különböző kihívásokkal az, ahol elsőbb a mozgásszervi, vagy mozgáskoordinációs problémák. Ebbe nagyon nehéz belemenni, mert nagyon nagy mértékben függ attól, hogy mit is jelent ez a halmozott a hátrányos helyzet.
Hallgatóink hogyan tudnak segíteni?
Én azt gondolom, hogy van, ugye az alapítványnak is van nyilván számlaszáma, és mivel az alapítvány ugye, tehát kifejezetten az egyik fő célja az, hogy például ugye terciál prevencióban, tehát krónikus betegség tartósan együtt élő pácienseknél és embertársainknál, itt elsőben az embertársaink szót hangsúlyoznám, valahogy könnyíteni, valahogy segíteni, ezért azt gondolom, hogy ezek olyan célok, amik mindenki által felvállalhatóak, és hát hogyha ennek a mentor-doktor alapítványnak a számlaszámát adott esetben komolyan veszik, akkor nyilván minden segítséget megköszön az alapítvány.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben dr. Gellér László professzort, a Városmajori Klinika elektrofiziológiai részlegének vezetőjét, a Magyar Kardiológiai Társaság leendő elnökét, a mentor doktor az Aktív Életért Alapítvány alapítóját hallották. A folytatásban Nagy Magdolna meseterapeutával beszélgetünk.
A mai alkalom miről is szól?
Én arra kaptam meghívást, hogy az ide érkező szülőknek bemutassam, hogy hogyan működik a meseterápia, mert hogy ők nagyon érdeklődnek a téma iránt. Úgyhogy én egy főbb vonalakban felvázolom, hogy a meseterápián mi történik, mit lehet várni tőle. Aztán elmondok egy mesét, és az alapján gyakorlatban is megpróbálom bemutatni, hogy is néz ki egy foglalkozás.
Hogyan is működik a meseterápia?
A meseterápia az úgy működik, hogy ez egy lélekkísérő folyamat. Itt nem a mese fog bennünket meggyógyítani, amit hozunk, vagy amit elmondunk, amit hallanak, hanem az, hogy ahhoz a meséhez milyen viszonyt alakítunk ki magunkkal. Nagyon fontosak, hogy a mese helyszínein hogy érzi magát az, aki belejük a mesébe. hogy mik azok az eszközök, amikkel egy-egy helyszínről el tud mozdulni, kitől kér segítséget, kitől kaphat segítséget, hogy kik lesznek az ellenfelek a mesébe is, meg az életbe is, mert ezeket össze kell kapcsolni. És akkor a végén, amikor már elmozdulunk, akkor végig kell kísérni őt az úton, azért mondom, hogy lélek kísérő, amíg végre megindul az a folyamat, hogy saját magáért megtegye az összes lépést, ami jobbá teszi az életét.
Hogyan válasszunk mesét, akár a gyermekünknek?
A gyermekünknek, hogy hogyan mi érdekli a gyereket? Hát attól korosztály szerint kellene most ezt így felsorolnom. A kicsiknek ugye az állatmesék, aztán ahogy nőnek, úgy jönnek a varázsmesék, a novellamesék, a legendamesék, a párválasztás, ugye, az nagyon fontos. És attól függ, hogy kik kérik a mesét, mert a csoportfoglalkozásokon ugye tematikusan választunk és tematikusan dolgozunk. Ez lehet szó az anya-gyerek kapcsolatról, apa-gyerek kapcsolatról, a párválasztásról, akár a társak által elszenvedett bántásokról szól, és akkor ehhez olyan meséket ajánlunk, amiben ez valamilyen módon megjelenik, és azt beszéljük meg.
Van kedvenc meséje?
Nekem igen. Több is van. Eláruljam, ez a Tündér Erzsébet. Tündér Erzsébet.
Miért pont ez?
Akkor azt most el kellene árulnom, azt a terápiás folyamatot, amiért ez lett az én kedvenc mesém, de megjelenik benne, ugye itt is a párválasztás, megjelenik a felnőtt módon való viselkedés, a hogyan tudunk elveszíteni, mert nem állunk ki magunkért valakit, vagy nem őrzünk valamit nagyon jól, mert azt hisszük, hogy az végleg a miénk, és hogy mi mindent kell megtennünk azért, hogy amit elveszítettünk, azt visszaszerezzük.
Hol lehet még többet megtudni a témáról?
A Metamorfózis Meseterápiás Egyesület nagyon sok meseterapeutát képzett ki. Tőlük meg lehet kérdezni, kik azok a meseterapeuták, akik jogosultak foglalkozásokat tartani. És akkor még itt megemlíteném Boldizsár Ildikó módszerén kívül Antalfai Márta kincskereső meseterápiás módszerért is, akik éppen most a Szapiencia Egyetemen indítanak egy tanfolyamot, ahol meg lehet tanulni, hogy hogyan legyünk meseterapeuták.
Bárkiből lehet jó mesemondó?
Mesemondó abból lehet, aki sok mesét hallgatott, sok mesét olvasott. A legjobb mesemondók belenőnek a mesemondásba. Ők az apjuktól, nagyapjuktól, anyjuktól, nagyanyjuktól hallják a meséket legelőször. Azokat viszik tovább, és mindig a saját életük tapasztalatait is beleteszik. A lényeg az, hogy a mese igazságán nem változtathatnak.
A magyar népmese kincs összehasonlítva mondjuk a világ más tájaival, mik a jellemzői?
A magyar népmese kincsben a hősök cselekvő hősök, elindulnak, teszik a dolgukat, és véghez viszik minden áron. A keleti meséknél viszont nincs ilyen, ott egybefolynak a mesék, minden meséből nyílik egy másik mese, és ott nem cselekvők, hanem inkább elszenvedők a sors által meghatározott életeket élik, és ezt abszolút belenyugvással és beletörődéssel teszik. Ők nem változtathatnak a sorsukon, viszont a magyar hősök, ők megváltoztathatják, ők bejárhatják az egész világegyetemet. Minden előttük van, és minden lehetséges, semmi nem lehetetlen a számukra.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Az elmúlt percekben Nagy Magdolna meseterapeutával beszélgettünk.
folytatásban Domán Zoltánnal, a halmozottan sérültek Heves-Vár megyei szülőközösségének vezetőjével beszélgetünk. Mikor jött létre ez a szervezet, és mi a célja, az elsődleges célja?
Az egyesületünk az közel 20 éves, 2005-ben hoztuk létre. 14 szülőtársammal közösen, akik mindannyian családban neveltünk halmozottan sérült gyermeket. Hát ugye a fogyatékosság a sok mindenki számára ismert. Annyi a különbség a mi esetünkben, hogy nálunk többféle fogyatékosság is megtalálható a mi gyermekeinknél, ráadásul elég súlyos formában. A saját példámat tudom elmondani például, hogy az én kisfiam Déneske, ő 20 évig élt velünk, 20 évig volt, sajnos már elveszítettük, de ő semmiféle kommunikációra nem volt képes, önállóan nem tudott étkezni, nem tudott inni, nem tudott fölülni, nem tudott járni, nem tudott felöltözni, tehát tulajdonképpen mint egy csecsemő, úgy kell ezt elképzelni, egy olyan állapotban volt. Persze vannak közöttünk olyan szülőtársak is, akinek a gyermeke ennyire nem súlyosan halmozottan fogyatékos, de van olyan is, ahol még nálunk is súlyosabb állapotú gyermeket gondoznak. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy családban, ugye, mert mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek családban van a legjobb helye, a legnagyobb szeretetben mindenki családban tud részesülni. Rengeteg jó intézmény is található azért Magyarországon, mert azért már mi egy párt megnéztünk. Lehet, hogy infrastruktúrában vagy körülményekben egy kicsit többet tudnak adni, mint egy család, de az biztos, hogy az a dolog, ami a legfontosabb, a szeretet, az csak a családban van meg.
Tehát egyfajta sóstárs segítő közösség vagytok.
Igen, mindenféleképpen ez egy nagyon helyes kifejezés, tehát mi mindannyian nem választottuk, egymást meg nem is kerestük, hanem valahogy a sors, a jóisten egy ilyen teherrel áldott meg bennünket, vagy sújtott, ezt sokféleképpen lehet mondani, mert rengeteg örömet is, meg rengeteg bánatot is kapunk ugye ettől a helyzettől, de hát kerestük egymás társaságát, eleinte ugye összefutottunk különböző orvosi, meg egészségügyi vizsgálatokon, és akkor ugye beszélben legyettünk, és rengeteg információt kaptunk egymásról, sokkal többet, mint bárki mástól, meg kell, hogy mondjam. Tehát sem a védőnök, sem a gyermekorvosok, sem más, nem bántásképpen mondom ezt, de senki más nem tudott annyi segítséget adni például nekünk, mint amit más szülőktől kaptunk, mint más sorsásoktól, mert ők tapasztalatból tudták megmondani például azt, hogy már egy nagyon egyszerű dolog, hogy melyik orvosi rendelőbe érdemes menni, hol van az, ahol a legkedves kevesebben bánnak velünk, ahol a legkevesebb várakozással bejutunk, ahol a legkedvezőbbek tulajdonképpen. Ezek mindenberi dolgok, ugye, mert nyilván mindannyian itt élünk ebben az országban, és mindannyian tapasztaltuk már, hogy vannak olyan helyek, ahol bár időpontot kapott az ember, de mégis másfél óra vagy két óra múlva kerül sorra, egészségügyi intézményekről beszélek, meg van olyan, ahol előre engedik mondjuk esetleg a súlyosan sérültebbeket, vagy hamarabb behívják, beszólítják, és ugye ezek például nekünk egy nagyon fontos, például az én fiam is epilepsziás volt, meg ugye meghatározott időszakonként kellett etetni, táplálni, vagy ugye amikor már nagyobb volt, az sem mindegy, hogy egyáltalán, hogy tudjuk tisztába tenni, tehát ugye ők pelenkás volt már felnőtt korában is, de nincsenek az egészségügyi intézményekben olyan helyiségek kialakítva, ahol felnőttet pelenkázni lehet. Nyilván vannak pelenkázó helyiségek mondjuk a gyermek kórházokban, vagy akár a bevásárlóközpontokban is, de azok nem felnőttekre vonatkoznak, tehát ugye, hogyha például el kellett mennünk, a legtávolabbi Pécs volt, ahol el kellett mennünk vizsgálatra, nekünk azt nagyon meg kellett tervezni, hogy hol fogunk majd megállni, hol fogunk, tehát hogy hol mit, ezeket az egyszerű emberi szükségleteket, hogy hol tudjuk megoldani, megszervezni.
A következő kérdésemre részben válaszoltál, hogy mik a legnagyobb kihívások egy halmozottan hátrányos gyermek nevelésében, de akkor a kérdésemet egy kicsit úgy átalakítom, hogy a többségi társadalom tehát hogyan fogadja, mert kicsit ilyen láthatatlan hősök vagytok az én szememben mindenképp, de szerintem aki megismeri a helyzetet, ő is látja ezt, de mit tapasztaltatok a többségi társadalomtól?
Nem rossz a kérdés egyébként, mert nekünk minden kihívás, lehet ezt mondani, ami például egy normális családban, ahol egy egészséges gyermeket nevelnek, annyira nem nagy dolog az, hogy mondjuk az édesanyja mikor tud eljutni mondjuk egy fodrászhoz. Nálunk ez sokkal bonyolultabb logisztikailag megszervezni, mivel hogy a gyermekünk, a gyermekeink 1000%-ig tőlünk függnek, és ugye az sem mindegy, hogy kimarad oda haza vele, vagy ki az, aki addig tud rá vigyázni, ameddig a szülő elmegy egy egyszerű dolgot elintézni. Meg hát sajnos bizonyos idő után egy pár olyan dologból ki is esünk, ami másoknak természetes. Tehát azért, hogy hét most a szülőtársaimat is megkérdeznéd, hogy például mikor volt utoljára moziba, akkor ilyen több évtizedeket hallanál, vagy esetleg színházba, vagy olyan dolgokba, ami mások számára teljesen természetesen elérhetőek, azok számunkra nehezebbek. Aztán ugye itt van az embereknek a hozzáállása is, hogy egyszer nem tudnak ezzel mit kezdeni. Tehát amikor meglátnak, egyébként én ezt át tudom élni, mert nyilván korábban én sem voltam ilyen helyzetben. Tehát ugye, amikor meglátsz egy olyan embert, aki ránézés és látszódik az, hogy nagyon súlyos állapotban van, és ugye nem tudunk vele sajnos mit kezdeni, és vagy az van, hogy ilyen szánakozó tekintettel elmész mellette, vagy hogy rá sem pillantol, vagy úgy próbálsz tenni, mintha ott sem lenne. Aztán persze tapasztalatunk mi mást is, mióta így közösen vagyunk, azóta ezt egy kicsit másképpen látjuk, tehát hogyha mondjuk egy ilyen kerekesszékes vagy babakocsis gyerekkel találkozik valaki, akkor ugye nem tud vele mit kezdeni. De ha jönnek, vagy jövünk így csoportosan, tehát mondjuk egyesülték, akkor ezt érdekes módon valahogy jobban tudják kezelni, hogy jön egy ilyen csoport, akinek ilyen hozzátartozói vannak. Tehát, hogy lehet ezt is mondani, hogy egységben az erős, hogyha közösen vagyunk, akkor ugye az akadálymentesítést is sokkal jobban meg tudjuk oldani, mert ugye egy anyuka mondjuk egy 50 kilós gyermekét kerekesszékkel nem tudja följutatni az emeletre, de ott vagyunk közösen, és van legalább 2-3 apuka közöttünk, akkor segítünk is, tulajdonképpen az összes akadályt le tudjuk győzni, és be tudunk jutni szinte bárhová, úgyhogy ezek is ugye erősítenek így bennünket, és erősítik azt, hogy jó így valahová tartozni. Hát nyilván ilyenkor fontosabbnak is érezzük mi is magunkat, hogy közösen elmegyünk valahová, és ha nagyisten mi tudunk lenni a főszereplői egy rendezvénynek, mint például ez a mai nap, ez külön öröm, hogy itt most tényleg a mi kedvünkért föltárták, bemutatják ezt a barlangot, ezt a csodálatos helyet, ahol most vagyunk, illetve még más programok is várnak ránk, amit így ezúton is nagyon köszönünk, tehát hogy ezek azért jó érzést keltenek bennünk, és nagyon nagy szükségünk is van egyébként ezekre a feltöltődésekre, a hétköznapok mellett, a hétköznapi problémák mellett, tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Egyébként az egyesületünk is elsősorban ilyen programokra törekszik, tehát közös kirándulásokat szoktunk szervezni, közös táborokat szoktunk szervezni, olyan programokat, vagy hogyha egyáltalán van valahogy egy fesztivál, hogy oda közösen megyünk, megjelenünk. Nem feltétlenül azért, hogy most az egyesület képviselők, hanem csak egyszerűen jó együtt lenni, és hogyha együtt vagyunk, akkor könnyebben megoldunk dolgokat, és nem közösítenek úgy ki bennünket, meg másképpen állnak hozzánk, és ezek rendkívül fontos dolgok számunkra.
alkalmazott a hátrányos helyzetben lévő gyermeket nevelni, teljes embert, teljes családot is kíván, és a környezetet mindenkit érint valahogy, valamilyen szinten, ugye?
Hát ez így van. Nyilván, aki családban él, vagy akinek vannak gyermekei, az egy picit ebbe bele tud gondolni, és gondolhatja, hogy azért ez azért nem fenékig telj föl ez a helyzet, és rengeteg olyan lemondással, rengeteg olyan feladattal jár, ami másoknál nem adódik, és bár egész családot igényelne, de sajnos azt is el kell, hogy mondjam, hogy a hozzánk tartozó mintegy 60-70 családdal vagyunk kapcsolatban, aminek az öme egy olyan, tehát van egy erős mag az egyesületünkben, mint minden csoportnál van egy mozgató mag, az körülbelül 25-30 család, akik a leggyakrabban a legtöbb programunkon részt vesznek, aztán vannak olyanok, akik csak bizonyos húzó programokra, táborba vagy kirándulásra tudnak eljönni, de ugye nekünk mindenki nagyon fontos, nagyon-nagyon fontosak a családtagok is, tehát ugye vannak olyanok, akik nem tudják a gyermeküket elhozni, csak a szülő tud eljönni, vagy esetleg csak a testvér tud eljönni, de ez is nagyon fontos dolog, ellentétben mondjuk más sérültekkel foglalkozó szervezetekkel, tehát mi nekünk a családtagok is nagyon-nagyon fontosak, a testvérekre is helyezünk hangsúlyt, a nagyszülőkre is, vagy azokra, akik közvetlen segítők, akár szomszéd, vagy egyéb közeli hozzátartozó, mert nagyon fontos az is, hogy számukra is biztosítsunk olyan programot, ami egy kicsit az elismerés a munkájuknak, meg egy kicsit ki tudnak kapcsolódni és lelkileg feltöltődni.
Egy szülős családban biztos, hogy még sokkal-sokkal nehezebb lehet.
Hát ez biztos, hogy így van. Mi szerencsére együtt vagyunk a feleségemmel, de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy sajnos a családoknak az öme az egy szülős, tehát ebből a 70, mondjuk körülbelül 70 családból 16 apuka van. Tehát nem 17, bocsánat, 17, mert szerveztünk olyat is, csak apa klub, tehát az apukák számára is szerveztünk közösen négy programot, mi ezt úgy hívtuk, mint a Fréd és a Biniben, ugye a Flintstonéknál a körkör, ugye, hogy eljárnak így, néha így a férfek is így külön, ami egyébként tök természetes dolog másodon, és mi is szerveztünk bowlingozás például a Frédi Béni mintájára, és nagyon-nagyon jó volt, és akkor, amikor fölmértük, akkor jöttünk rá, hogy azért nagyon kevés apuka van, sajnos. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagy arányú az egyszülős családoknak a száma egyesületünkben is, meg hát, hogyha körülnézünk, azért manapság a társadalomban is sajnos ez nem jó tendencia, valahogy könnyebben szétmennek az emberek, vagy kevésbé tartanak egymás mellett, különösen akkor, hogyha egy ilyen terhet kell a vállukon vinni, pedig itt tényleg nagyon nagy szükség van mind a két szülőre, a nagyszülőknek is nagyon fontos szerepe van, sőt a testvéreknek is, és nagy hangsúlyt kell arra helyezni, ezt is saját tapasztalatban mondom, hogy ne menjen rá senki más, tehát az egészségesek, sem a testvérek, sem a szülők. Tehát, hogy azért mindenkinek megmaradjon egy picikét valami az előző, az eddig életéből, hogy ha lehet, akkor tudjon dolgozni, ha lehet, akkor tudja tartani a barátaival, a rokonaival is a kapcsolatot. Tehát, hogy ne szűküljön be, ne zárkózzon be, mert akkor bizony egészséges emberek is áldozatául válnak ennek az egész dolognak.
Végezetül adjunk még tanácsot azoknak a szülőknek, akik mostanában kaptak diagnózist. Tehát, hogy mi az, amire készüljenek fel?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ezt nagyon nehezen tudok válaszolni. Én inkább csak azt tudom javasolni, hogy ne keseredjenek el, próbálják keresni a társaságot, a kapcsolatot másokkal, egészséges emberekkel is, meg hasonló helyzetben levő emberekkel is, és fogadják el a tanácsokat, kérjenek tanácsokat, ne fussanak bele lehetőség szerint olyan csapdákba, hogy amik már ugye mások kijártak, és kiderült, hogy zsákutca, tehát próbálják megtalálni azokat a gyógykezeléseket, azokat a terápiákat, ami valóban hasznos, és ha már így itt tartunk, azt is el kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan alternatív gyógymódok is, amik méregdrágák és gyógyulással kecsegtetőek. Sajnos erről nekünk nagyon rossz tapasztalatunk van. Jó néhányan ebbe beleugrottunk, nem kevés anyagi áldozattal, és én azt mondom, a mi tapasztalatunk az volt, hogy az orvostudományban, a tudományosan alátámasztott bizonyítékokban kell bízni, és ott lehet a legtöbb eredményt elérni szerintem. Tehát, hogy a tudományosan alátámasztott tények azok, amik valóban segítenek. Tehát rengeteg sarlatán, rengeteg olyan gyógyulással kecsegtető, és valójában csak a szülők pénztárcáját kifosztó dologgal lehet találkozni, ami tapasztalatunk szerint
nem jön be, nem jó. Tudom azt, hogy elkeseredésében mindenki mindent elkövetne, de próbálják meg azt, hogy azt mérlegeljük, hogy ne menjenek rá. Nem biztos, hogy megéri azért eladni mindenüket, hogy egy bizonytalan kimenetelű gyógymódba, akár külföldön, akár belföldön rááldozzák azt a dolgot, amiük van, és aztán valójában meg eredménytelen lesz.
Mondjuk elérhetőségeket, gondolom várjátok sorstársak jelentkezését, vagy lehet csatlakozni.
Igen, bár az egyesületünknek a neve az Halmozottan Sérültek Heves megyei Szülőszövetsége, de nem csak Heves megyéből lehetnek tagjaink, illetve nem csak Heves megyéből vannak tagjaink, mert sajnos ilyen egyesület, mint a miénk, ez nagyon kevés van, és nincs országosan ez így lefedve, tehát bárhonnan csatlakozhatnak hozzánk. A legegyszerűbb, hogyha e-mailben próbálnak esetleg velünk kapcsolatba kerülni, nagyon egyszerű az e-mail címünk, halmozottan@gmail.com. Nagyon nagy szeretettel fogadjuk, hogy esetleg tanácsot kérnek, vagy egyáltalán fölveszik velünk a kapcsolatot, és próbálunk közösen együtt dolgozni. Egyébként mi is tanulhatunk nyilván másoktól is, tehát jöhetnek másoknak is még jó ötletei, vagy jó javaslatai, és szívesen látjuk a programjainkon is azokat, akik erre kíváncsiak, illetve esetleg, hogyha vannak olyanok, akik ezt a beszélgetést hallgatva segíteni szeretnének, akkor azt is el szeretném mondani, hogy ugyanezen az e-mail címen fölvetik velünk a kapcsolatot, illetve nagyon-nagyon sokat jelentett számunkra akár az adó 1%-a is, amiből mi egyébként nagyon-nagyon kevés mértékben szoktunk sajnos részesülni, úgyhogy olyan programjaink vannak, amik azért bármennyire is összefogásból és bármennyire is erős közösségként valósítjuk meg, de azért mindennek van azért némi anyagi vonzata is, és nagyon-nagyon jól jön, hogyha ehhez kapunk segítséget, hogyha tudunk táborozni, ha tudunk kirándulást szervezni, ha tudunk közösségi programokat szervezni, amin a tagok részt tudnak venni.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Én is köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Domán Zoltánnal, a Halmozottan Sérültek Hevesvár megyei szülőközösségének vezetőjével beszélgettünk. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben beszámoltunk arról, hogy a Mentor Doktor az Aktív Életért Alapítvány egy különleges programot szervezett a halmozottan sérült gyermekeket nevelő szülők részére a Bükki Nemzeti Parkban, a nemrég újra nyitott Szent István Barlang fekete termében. Én munkatársaim nevében is búcsúzom Önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Make me feel